A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémákról, azaz olyan belső mintázatokról beszélgetünk hétről hétre, amelyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
És persze igyekszünk választ adni arra is, hogy miként lehetséges e sémákat úgy kezelni, hogy abból gyógyulni tudjunk, így is kapcsolódunk az előadásokhoz. Az előző műsorban szó esett arról, hogy miért fontos, hogy megfelelően álljunk hozzá azokhoz a nehézségeinkhez, zavarainkhoz, amelyek a mindennapi életünkben sokszor bizony akadályt jelentenek. Előfordulhat olyan is, hogy saját magunkon tapasztaljuk, hogy valamilyen nehézséggel élünk együtt, ami talán a társunk számára megnehezítheti a mindennapokat. De mi történik akkor, hogyha a társunkon látjuk, hogy van valami, amiben ő bizony segítségre szorulna? Hogyan tudunk mi a lehető legjobb hozzáállással segíteni neki? Dolgunk-e, hogy segítsünk? Vagy a megfelelő elviselés, a megfelelő kezelés ilyenkor a jó hozzáállás kulcsa?
Ezt a kérdést szívesen tovább fűzöm még, és azt mondom, hogy mi az, amit én tehetnék azért, hogy ebben a helyzetben valami jó irányba tudjon menni, hogy változtathatok én magamon? Azért mondanám ezt így nagyon határozottan, mert olyan finoman, észrevétlenül megyünk bele abba a régi keréknyomba, ami arról szól, hogy hogy kellene téged megváltoztatnom ahhoz, hogy én jobban érezzem magam, és ettől nagyon-nagyon nem érzem jól magam, hogyha valami olyasmi hangzik el, amit úgy lehet értelmezni, hogy mi azt mondjuk, hogy hát ezt és ezt csináld, és akkor a másik meg fog változni, és akkor minden jóra fordul. Ez nagyon ijesztő. Nem hiszek ebben egyáltalán, hogy egy másik embert meg tudunk, vagy meg kellene változtatni, főleg nem, hogyha mindezt rengeteg elvárással tesszük. De hogyha valóban az az életnek realitása, hogy látom azt, hogy a másiknak vannak gyöngeségei, sebei, hozott nyavajái, gyógyulásra szoruló részei, rájuk se lát, sok minden nem is tudatos, akkor egyébként a szociál-pszichológiai kutatások szerint rögtön föláll a helyzet, hogy én azt gondolom, jobban ismerlek téged, és magam, mint te, és a másik is ugyanezt gondolja, tehát már is egy elég kaotikus helyzetben vagyunk, de az biztos, hogy nagyon fontos, hogyha tudatosítom magammal azt, hogy hogyan alakulhatnék, változhatnék én úgy, hogy az a leginkább alkalmassá tegye a helyzetet arra, hogy abban valami növekedés tudjon létrejönni. És akkor itt két dolgot mindenképp említenék. Az egyik, hogy minél inkább készségszinten képes vagyok egy másik emberre hangolódni. Képes vagyok az elfogadásra, jó hiszeműségre, az együttérzésre, a folyamatokban, távlatokban való gondolkozásra, vagyis ha tudom azt, hogy ő nem csak az, és nem csak olyan, amit éppen most tapasztaltam, vagy tapasztalok belőle, hogy ő sokkal több ennél, ezzel kapcsolatban minden, amit megteszek azért, hogy én stabilabb legyek. Hiszen miért akarok valakit megváltoztatni? Mert ki kezdi a stabilitásomat?
Mert nekem okoz nehézséget. Nekem igen, nehézséget az, amilyen okoz. Ő.
Így van, hát hogy mi a nehézséged? A nehézségem az az, hogy a barátom rendetlen. Ez a mondat úgy, ahogy van, tévedés, mert az én nehézségem nem az, hogy a barátom rendetlen.
Hanem az, hogy én nem vagyok rendetlen.
Nem, az én nehézségem az az, hogy a barátom rendetlenségét nem tudom elviselni. Az az én nehézségem. Nem a barátom rendetlensége a nehézségem, hanem az, hogy nem tudom elviselni. Tehát ezért Minden, amit meg tudok tenni azért, hogy magamat jobb egyensúlyba tartsam, stabilizáljam, én magam képes legyek hosszú távúságban élni, gondolkodni, látni a másikat a maga teljességében, nem csak a pillanatszerűségében, nem csak a pillanatból reagálni. Ez az egyik nagy rész, saját stabilitásom, szemléletmódom. A másik pedig, hogy természetesen, ez nem jelenti azt, hogy másról se szólna az élet, mint hogy mindig hangolódok, és mindig együtt érzek, és mindig te vagy a középpontban, és minden a te szükségleted, na azt már nem. A másik rész pedig az, hogy közben pedig megbecsülöm magam, jóba vagyok magammal, értékesnek tartom magam, ezt kidolgozom, és ezért például visszajelzéseket tudok adni. Nem engedek meg neked mindent. Azt mondom, hogy ezt nem teheted meg velem. Vagy ki tudom fejezni az érzéseim. Nem nevelni kell a férjemet vagy a feleségemet, hát ki ő, hogy neveljem. De azt mondhatom neki, hogy ez nagyon fáj. Vagy hogy ez sérti az emberi méltóságomat. Vagy hogy ezt én úgy tapasztalom, hogy akkor történhetett csak meg, hogyha te engem nem veszel ember számba. Tehát a tapasztalatom az az, hogy te engem nem látsz, hogy a tapasztalatom az, hogy én semmibe vagyok véve, hogy nulla lettem, hogy átnéznek rajtam, hogy nem számítok, hogy kirekesztetté váltam. Ez a tapasztalatom. Ha ezekről beszámolok, akkor ez ugyanúgy hozzájárul a kapcsolathoz, mint amikor együttérző vagyok, megértő vagyok, ráhangolódok és a többi.
Igen, csak ezeknek a közvetítéséhez szükséges pont ez a stabilitás, amiről beszéltél, azt gondolom.
Igen, és persze a közvetítésnek már aztán megvannak a szakmai fortéjai, például a kommunikációs stílusok elsajátítása, de látod, ezért nem azon múlik alapvetően, hogy valaki elmegy egy kommunikációs tréningre, mert ott megtanulhatja azt, hogy mit, hogy mondjon. Na de nem mindegy, hogy pontosan mi az a belső tartalom, amit közvetítek.
És mennyire vagyok képes a másikra hangolódva végigcsinálni mindezt?
Igen, tehát hangolódás nélkül gyönyörűen is kommunikálhatok. Éppenséggel pont a kommunikációnak az a szintje fog hiányozni, ami segíti a növekedést. Például az érzelmeknek a kommunikációja, vagy a kapcsolatnak a kommunikációja.
És ha már a kapcsolatról beszélünk, ugye folyamatosan hozzátartozik a témánkhoz az is, hogy a gyerekeknek a tünetei, amiket hordoznak, azok valójában nem az ő bajukat mutatják, hanem ezt rendszer szinten kell szemlélni, vagy legalábbis érdemes. De beszéljünk arról egy kicsit, hogy mit is jelent ez a rendszer szintű szemlélés. Hogyha valaki azt tapasztalja, hogy az ő gyerekével kicsit nehezebb együtt élni, mint korábban volt, vagy akár egy olyan természetű gyereknek is tűnhet, akivel nagyon nehéz együtt élni, akkor hogyan lehet ezt úgy szemlélni, hogy eredményes legyen?
Hogy hozzak sok-sok példát. Az egyik, vegyünk egy serdülő fiatalt, aki pimaszkodik a szüleivel, akkor itt nem arról van szó, hogy pimasz a gyerekem, arról van szó, hogy pimaszkodik. Aztán nem arról van szó, hogy minden helyzetben így viselkedik, mert nem viselkedik minden helyzetben így, hanem arról van szó, hogy van egy rendszer, és a rendszert így is leírhatjuk, hogy van egy család, a családban vannak szülők, és van egy gyerek, aki ott nőtt föl, most 17 éves, és éppenséggel az életkori sajátossága az, hogy bizonytalan, az identitása most nagyot formálódik, van egy nagy hormonális változás, éppenséggel a szülei általában kisebbnek látják őt, mint a saját életkora. Ez a fiatalember azonban ahhoz, hogy a saját talpára álljon, érzelmileg fontos, hogy el tudjon távolodni a származási családjától, és az érzelmi eltávolodás általában úgy tud csak létrejönni, hogy a negatív dolgokat látom, a negatív érzéseket engedem felszínre jutni, vagyis éppenséggel akár még igazságtalan is vagyok apával és anyával, de mindez egy hosszú távú belső célt szolgál, még ha nem is tudatosan, mégpedig azt, hogy el tudjak távolodni a származási családtól annyira, hogy egyedül is képes legyek stabilizálódni, képes legyek majd én magam is egy családot alapítani. Ez tehát azt jelenti, hogy ha rendszer szinten nézem a helyzetet, akkor az a lázadás, ami ott megjelenik, az tulajdonképpen természetes, normális, törvényszerű, előrelátható, nem alapvetően a szülők ellen irányul, hanem a saját növekedés érdekében történik, ráadásul a fiatalnak nagyon sok bizonytalanságát tükrözi, és ha mindezt így látom, akkor teljesen másképpen élem ezt meg szülőként. Akkor nem csak bele rogyva, nem csak egy elborítottsággal, érzelmi elárasztottsággal fuldoklok abban, ahogyan azt élem meg, hogy én mi mindent tettem a gyerekemért, most meg ezt kapom tőle, hanem egy összefüggésbe, egy rendszer működését látva tudom azt, amit egy segítő így fejezett ki, kedves édesanya. Mikor ön a picit várta a méhében, akkor a baba belülről rugdosott. Most kívülről rugdos. Miért rugdosott belülről? Mert egyre kisebb lett a hely. Most ugyanez történik. A család keretei kicsik, és ezt nem tudjuk rögtön megfelelő formában átlépni, vagy kinőni, valamennyi erőre is szükségünk van, most tanuljuk azt, hogy mit kezdjünk ezzel a bizonytalan, de azért növekvő én erőnkkel, hogy fejezzük ki, hogy már most nem úgy van szükségem rád, ahogy eddig szükségem volt. Ez egy tanulási folyamat is, amiben nem tudunk rögtön mindent jól csinálni, tehát néha ide billenünk, néha oda billenünk. Ha ezt rendszerben látjuk, akkor ez sokkal könnyebben elhordozható.
A szülő-gyerek viszony alakulása nagyon sok fontos mérföldkő mentén történik. De hogyan lehet azt elérni, hogy olyan szülő-gyerek viszony alakuljon ki, amelyben helye van a dorgálásnak, van foganatja annak, hogyha valaki kifejezi szülőként, hogy nem ért valamivel egyet. Meg tudunk-e fogalmazni olyan kötő elemet a szülő-gyerek viszonyban, ami nélkül ezek nem működhetnek hatékonyan?
Ez egy jó kifejezés, a kötő elem, mert tulajdonképpen pont erről van szó, hogy ahol biztonságos kötődés jöhetett létre a gyerekben, a gyerek és az édesanya, gyerek és édesapa, gyerek és család között, ahol biztonságos kötődések vannak, és ő a személyiségében is egy biztonságosan kötődni tudó személyiségé alakul és változik, mert ennek megvannak már benne a föltételei, tulajdonképpen a biztonságos kötődés teremti meg annak a lehetőségét, hogy éppenséggel hitelesen ki tudjuk fejezni azt, ami van, tehát például, hogy néha dühös vagyok rád, néha csalódott vagyok, néha többet várok tőled, néha azt mondom, hogy ez nem fogadható el, és közben pedig ezek a jelzések a gyerek számára elhordozhatók, elviselhetők, a növekedését segítik, mégpedig jó irányba, de mindez azért történhet meg, mert biztonságosan tud tartozni a szüleihez, mert a szülei éppenséggel akkor is, amikor azt mondják, hogy ez így elfogadhatatlan, a közben és az alatt is, előtte, alatta és utána is adják annak a jeleit, és a saját személyükkel, jelenlétükkel kifejezik azt, hogy de, akkor is az apukád vagyok, és te akkor is az én szeretett fiam vagy. Most nagyon dühös vagyok rád, de nem tudsz nem a szeretett fiam, lányom lenni. Tehát ebben a talajban, ebben az összefüggésben, hogy biztonságosan tartozok apához, anyához, nagyihoz, nagypapához, a többiekhez.
És biztonságos vagyok abban is, hogy szeretnek. Tehát biztos lehetek benne, hogy szeretnek.
Biztos lehetek benne, hogy szeretnek, és ha elbizonytalanodom, akkor kapok jelzéseket arról, hogy de, biztos lehetsz benne, hogy szeretünk téged? Ebben az esetben éppenséggel, mert nem kell minden erőnket a bizonytalansággal, a szorongással való küzdelemre fordítani, nem kell állandóan a fenyegetésekre figyelni, a külvilágból érkező támadásokat valahogy megpróbálni kivédeni, ezért marad erőnk a fejlődésre, marad erőnk a változásra. Hát ha éppenséggel a család közegében is a szorongásunkkal vagyunk elfoglalva, akkor nem tudunk elfoglalva lenni azzal, hogy megírjuk a leckénket eléggé jól és pontosan úgy, hogy a szüleink szeretnék. Vagy pedig az történik, hogy éppenséggel meg tudjuk írni a leckénket nagyon szépen és pontosan, de egyre távolabbá kerülünk saját magunktól. Az az ára, hogy közel legyünk a leckéhez, az az, hogy távol leszünk magunktól.
Hogyha egy olyan környezet veszi körül a gyereket, ahol biztosan érzi, hogy szeretik, örülnek neki, kifejezik, hogy ő fontos, akkor az ő számára ez a közeg lehet tulajdonképpen egy nagyon fontos talaja annak, hogy ő növekedni és gyarapodni tudjon.
Pontosan így van. Igen, igen. Ezért fogalmaztam ezt úgy meg, hogy egy biztonságos kötődés esetén a harag minden további nélkül ebben a kapcsolatban elfér. Ha nincsen biztonságos kötődés, abban a kapcsolatban a gyerek nem fér el. Mert előbb-utóbb valami olyan jelzést fog kapni, hogy nem vagy jó, hogy rossz vagy a létezésed, valami nem kívánatos dolog, hogy így nem vagy szerethető, hogy nem vagy értékes, hogy nem tudunk úgy rád nézni, hogy te az emberi méltóságoddal együtt vagy itt, akkor is, ha valamit rosszul csináltál.
És ez az, ami rombolja az önbecsülést?
Ez rombolja a fejlődést, rombolja a személyiséget, a későbbi lehetőségeket. Pontosan így van. Tehát nem önmagában az a nehézség, hogy valaki kiabál, vagy a haragját kifejezi, vagy dühös lesz, hanem, hogy ez milyen összefüggésben, közegben történik meg. Mert a harag is elhordozható egy jó közegben, egy rossz közegben viszont a gyereknek sincs helye, nemhogy a haragnak.
Nagyon sokszor azt várjuk el szülőként, már egész kicsi gyerekektől is, hogy késleltessék a szükségleteiket. Ez egy nagyon fontos pont volt az előadásodon, hogy miközben mi szülőként elvárjuk ezt a gyerektől, nem biztos, hogy mi megtesszük ugyanezt.
Mondanék egy példát erre, elég sarkos lesz. Biztos, hogy lesz majd olyan hallgató, aki nem ért vele egyet. De az biztos, hogy a személyiség fejlődésünk folyamatában előbb-utóbb, ha az természetszerűen megy végbe, akkor megtanuljuk a szükségleteinket késleltetni. Tehát nem lesz az az igényünk, hogy rögtön minden késztetést, ösztön, impulzust, minden vágyat rögtön kifejezzünk, rögtön beteljünk vele, rögtön kielégüljünk. Vagyis tudunk késleltetni. Például a szeretetnek az egyik összetevője, hogy akkor tudok szeretni, ha képes vagyok saját szükségleteimet késleltetni is, és képes vagyok azt kifejezni is. Most, ha egy felnőtt nem tudja készségszinten a szükségleteit késleltetni, például mert a szükségleteinek nem tudja a hierarchiáját fölállítani, hogy mi a fontos és mi nem, hogy mi időszerű és mi nem, minek van most itt helye és minek nem, ha nem tudom ezt egy összefüggésbe ágyazni, hogy igen, van egy fontos szükségletem, de ez a helyzet most nem alkalmas rá, vagy igen, ezt most kellene mondanom, de a másik most nem befogadóképes, minden esetre tehát. Ha egy felnőtt nem tudja készségszinten a szükségleteit késleltetni, akkor például az történik, hogy azt mondja, nekem egyszerre kell a gyerek és a karrier. Egyszerre kellenek a gyerekek, és kell a karrier, de ez egyszerre kell nekem, mert ha két napig itthon vagyok, már nem vagyok jól, ha fél napot benn vagyok a munkahelyemben, már nem vagyok jól, mert ott a gyerekem kell, itt a karrier kell, mind a kettő kell egyszerre, szó sincs róla, hogy elvitatnám, vagy elvitatnánk attól, hogy a nők fussanak be csodálatos ívet az életükben, vagy hogy ne fussák be ezt a gyönyörű ívet anyaként, ezt a gyönyörű ívet valamilyen hivatásszerű tevékenységben, ami kiegészíti az anyai hivatásukat, de hogy sajnáljuk ezt bárkitől, de azt látjuk, hogy sokszor például nők, akik nagyon szeretnék mind a kettőt, nem késleltetik valamelyiket valamikor, hanem mind a kettőt egyszerre és most együtt akarják. Ebből rengeteg zavar származik, nem csak náluk, hanem a gyerekeiknél is, természetesen, mert egy kicsi gyerek igényli az édesanyját. Tehát ő ezt ki is fogja fejezni. Na most mi fog történni? Például az édesanyja arra hivatkozva, hogy nekem ehhez jogom van, és ez természetes, ami igaz is, a gyerek szükségleteit akarja majd, hogy megtanulja késleltetni, és a gyerekre rászól, és azt mondja, hogy hát nem látod, hogy dolgozom, nem látod, hogy fáradt vagyok, hát nem látod, hát ennyit nem vagyok képes, hát vagyis mit csinálunk? Azt mondjuk a gyereknek, hogy neki tudnia kéne a szükségleteit késleltetni, miközben a helyzet, ami fölállt, amiatt állt föl, többek között, mert mi egy szükségletünket nem tudtuk késleltetni, 3-4 évig mondjuk, és akkor hogy zárul be ez a rendszer? Úgyhogy amikor rászólunk a gyerekre, hogy ő egyébként azt a szükségletét késleltesse, amit sokkal kevésbé tud még késleltetni, mert gyerek egyébként, főleg 6-7 éves kor előtt még nem is él időbeliségben, tehát ő egy örök, szinte egy örök jelenben él, ha most nincs, akkor ő rögtön bizonytalan lesz. Ebből mi következik? Ahogyan rászólunk a gyerekre, azt nevelésnek tartjuk, a gyerek önkifejezését valamilyen szükségletére vonatkozóan pedig neveletlenségnek.
Holott a mi dolgunk az lenne, hogy tudjunk rá figyelni,
hát holott legalább annyira azt kellene mondanunk, hogy amit mi csinálunk, az a neveletlenség, mert nem tudjuk a saját érzelmi önszabályozásunkat hatékonyan működtetni, ez neveletlenség. És amit a gyerek csinál, azzal nevelni akar minket, mert ezt meg akarja velünk láttatni.
Rendszer szintjén hogyan tud a családban anya és apa ebben együttműködni és egymást segíteni, hogy ez ne alakuljon ki?
Nagyon nagy szerepe van a férfeleség kapcsolatnak. Pontosan tudjuk azt, hogy általában egy családnak az alapját a férj és a feleség közti kapcsolat határozza meg. Tehát általában úgy van ez, hogy egy kapcsolat stabil, illetve egy család stabil, ha a kapcsolat stabil. Ha a férj-feleség közti kapcsolat stabil, ha apa és anya szeretik egymást, akkor ebbe a világba természetszerűen tudnak belenőni a gyerekek. És akkor részesednek abból az érzelmi biztonságból, amit az apa és az anya férfiként, nőként, férként, feleségként, emberként és emberként létrehoznak és teremtenek maguknak és maguk körül. Ezért tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy egy gyereknek nem is csak érzelmi biztonságra van szüksége, hanem olyan apára és anyára, akik képesek érzelmi biztonságban lenni. Tehát az érzelmi biztonságot nem adjuk vagy csináljuk a gyereknek, hanem abban vagyunk. És ahogyan megteremtjük ezt az érzelmi biztonságot magunk körül, a gyerek a szülei fizikai, érzelmi világának terének a része, abban nő föl számára az a világ, amit egyébként hihetetlen érzékeny érzékekkel nagyon is jól letapogat, megfigyel, észlel, és nagyon is pontosan reagál rá.
Hogyan értelmezhetjük úgy sebzettségeinket, hogy általuk gyarapodni, növekedni tudjunk? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig szeretnék meghallgatni Pál Feri előadásait, azok kedd esténként a MOM Kulturális Központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a sorozat gazdája
Pál Feri.